Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből, a második rész 22. versétől a 28. versig terjedő igeszakaszból. Izraelita férfiak, halljátok meg e beszédeket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, aki Istentől bizonyságot nyert előttetek, erők, csodatételek és jelek által, melyeket ő által a cselekedett Isten ti köztetek, amint magatok is tudjátok. Azt, aki Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megöltétek. Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván, mivel hogy lehetetlen volt néki attól fogva tartatnia. Mert Dávid ezt mondja ő róla. Magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam. Annak okáért örvendezett az én szívem, és vigadozott az én nyelvem, annak felette az én testem is reménységben nyugszik. Mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Megjelentetted nékem az életnek utait, betöltesz engem örömmel a te orcád előtt. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged pünkösd ünnepéért. Áldunk és magasztalunk a te megelevenítő szent lelkedért. Köszönjük neked, hogy te nem hagyod a mi lelkünket, nem hagyod a mi életünket az elmúlásban. Köszönjük, hogy te elküldted a te lelkedet azért, hogy kihoz bennünket a mélységből, a sötétségből, hogy megeleveníts bennünket, hogy új életre szűj bennünket. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy neked gondod van ránk. Köszönjük, hogy a te gondviselő szeretetedet naponként megtapasztalhatjuk. Köszönjük, hogy az elmúlt napokban is te voltál velünk, te őriztél utainkon, és köszönjük, hogy elhoztál most szent hajlékodba. Köszönjük, hogy ünnepet szentelhetünk neked, és ez az ünnep az elcsendesedés, a rád figyelés, a veled való közösség alkalma is lehet. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy most is készítettél számunkra lelki táplálékot, azért könyörgünk, hogy valóban éhezzük és szomjazzuk a te igazságodat. Add, hogy meg tudjuk látni, hogy te jobbunkon vagy, hogy észre tudjuk venni, hogy mellettünk vagy és velünk vagy, és hogy a te jobbodon valóban gyönyörűségek vannak örökké. Bocsásd meg, hogyha talán eddig máshol kerestük azokat. Most itt vagyunk a te színed előtt, és azért könyörgünk, hogy te töltsd be bennünket. Te csendesítsd le a mi szívünket, és szent lelked jelenlétével ajándékozz meg bennünket. Add, hogy az ige élő és ható legyen számunkra, és mindazt, amit itt megértettünk, azt tudjuk megvalósítani a hétköznapokban is. Az Úr Jézus nevében kérünk, atyánk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Urunk, szentelj meg a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg ige hirdetésemnek alapigéit, János evangéliumának 14. fejezetéből, a 16. és 17. versből a következőképpen. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Pünkösd ünnepének a záró Isten tiszteletéhez érkeztünk, és ilyenkor jogosan felszoktuk tenni a kérdést, hogy mi marad meg az üzenetek gazdagságából, amit kaptunk. Pedig inkább így kellene kérdezni, ki marad velünk aki ezt a gazdagságot személyében hordozza, és számunkra az elkövetkezendőben is biztosítani fogja. Jézus távozása előtt a tanítványoknak, akik meg vannak szomorodva, erről a lehetőségről beszél. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Tulajdonképpen léte legmélyén mindenki árva, mert az a közösség, amire vágyunk, az lelkünk legmélyén támadhat, és ezt ember betölteni nem tudja. Mert ami ott a legmélyén támad az ember lelkén, azt igazából csak ott találhatja meg. Azt az igazságot ott fedezheti fel, az életet. Az ember árvaságát senki emberfia nem veheti el, csak egyedül az, aki belső világunkban, ott a lelkünk legmélyén, képes, titokzatos lényével csodákat teremteni. Akire itt Jézus utal, aki maga a lélek. Jézus így nevezi ezt a csodálatos isteni szemét, a lelket, hogy pártfogó. Az előző fordítások ezt a szót használták, vigasztaló, és ehhez szoktunk hozzá. Ez a szó, hogy pártfogó, gazdagabb jelentésű szó. Mert nem egyszerűen arra a passzív magatartásra gondol, amit vigasztalásnak nevezünk, hanem arra az aktív magatartásra, mely a pártfogó szóban benne van. Nem elég, ha engem valaki vigasztal, azaz segít tudomásul venni az élet és a világ tényeit, hanem az kell, hogy valaki indítson tovább az életbe, és ebben a labirintusban, amit világnak nevezünk, legyen mellettem, segítsen eligazolni, belőle kijutni, és a megfelelő utat megtalálni. Pártfogó. Ez a szó tulajdonképpen ügyvédet jelent. A görög bíróságokon ugyanis nem volt védőügyvéd, és a vádlott magára volt hagyva. Megkérhetett azonban valamely tekintélyes férfit, hogy szóljon érte. Ezek a tekintélyes bíró férfiak néha a bíróságot meg tudták győzni arról, hogy a vádlottat fel kell menteni. Ez volt tehát a pártfogó eredeti értelme. Jézus tanítványok árvaságára, egyedüli állapotára nézve azt mondja, nem hagylak titeket árván, másik pártfogót küldök nektek. Mi ennek a szónak a vele lévő jelzével együtt az értelme? Az első pártfogó maga Jézus volt a tanítványai számára. Pártjukat fogta, azaz isteni hatalom alá vonta őket. Elég csak arra az egy történetre gondolni, amikor szombaton kalászt szedtek, és a farizeusok elítélték őket, mert ezen a napon nem lehetett ennyi utat megtenni, és nem lehetett a kezükkel a kalászokat morzsolva elfogyasztani kenyérgyanánt. De Jézus pártjukat fogta, és megmagyarázta, hogy a törvényben egyetlen nagy parancs van, és ez az irgalom. Isten az embert irgalommal nézi, és nem a törvény szigorával. De Jézus ennél többet is tett, mert a tanítványokat Isten elé vitte, és az ő pártfogásába emelte. Hirdette nekik Isten királyságának a titkait, és azt mondta a csodálkozó embereknek, a ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak, és füleitek, hogy hallanak, mert sok próféta és király kívánta látni, amit ti láttok, és hallani, amit ti hallottok. Jézus tehát a tanítványok számára az eget nyitotta meg, s őket Isten világának az erőivel kapcsolatba hozta. Hogyan? Hatalmat adott nekik. Amikor visszajöttek a küldetésük útjáról, ezt vallották meg. Uram, a te nevedben még az ördögök is engedelmeskednek nekünk. Jézus tehát ilyen pártfogásba részesítette őket, hogy az Isten királyságának a részeseivé tette, és küldetést adott nekik, ebben pedig saját erejét és saját hatalmát adta oda. Ez tehát már nem valami földi pártfogás volt, hanem égi pártfogás, vagyis az, amit Jézus így mondott, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. És rájuk nehezedett a kérdés, ki marad velünk? Ki fogja életünket kormányozni, vezetni, az éggel összekapcsolni? Jézus erre ezt a választ adja. Lesz egy másik pártfogó, aki még mélyebbre hatol szolgálatával a tanítványok életébe. De ezt el tudnák képzelni, sőt még annál is, hogyan a földi Jézus ezt eddig nekik nyújtotta. Azonban ott van ezek között, az ige szavak mögött az is, hogy bár velük marad a pártfogó, és ott lesz az életükben, nem maradnak árván, nem hagy afelől sem kétséget az Úr Jézus, hogy a tanítványoknak a világban nyomorúságuk lesz. Mert ez a világ gyűlöli őket, és útjukban, munkájukban minden eszközzel gátolni fogja. Ezért mondja a tanítványoknak hatalmas vigasztalásként, hogy a lélek majd ezekben a helyzetekben is mellettük lesz, sőt bennük lesz, és belső világukból kiindulva fogja vezetésben részesíteni őket. Ha meg akarunk győződni Jézus szavainak a halhatlan igazságáról, nem más kell tennünk, csak kinyitnunk az apostolok cselekedeteiről szóló könyvet, és abba beleolvasni. Alig, hogy meggyógyították a sántát pünkösd után, az első jelet megmutatták Jézus hatalmáról, már is nehéz helyzetbe kerültek. A papok, a szadduceusok, a templomőrség vezetői elfogták őket, és vallatni kezdték. Milyen hatalommal tettétek ezt? Ki tudná megmondani, hogy ilyen helyzetben mit kell tenni, vagy mit kell mondani? De a következő vers már a pártfogó munkájáról beszél. Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk. A lélek szót adott nekik, és visszaverték a támadást. Ezután újra megfenyegették őket, és csak átmenetileg bocsátották el. Ekkor jön a lélek, a pártfogó, és ezt olvassuk. Amit könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak. Megteltek mindjárt szent lélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. Ezután börtönbe zárják őket, de újra jön a pártfogó, aki a börtön ajtaját megnyitja előttük, és küldi őket a templomba vissza, hogy hirdessék az igét. Kinyílnak tehát az ajtók, előttük a szónak fizikai és lelki értelmében, és a lélek egy pillanatra sem hagyja őket kétségben, mert a lelkükbe akkora bátorságot ad, ettől mindenki megretten. Ennek a pártfogói munkának és tanácsolásnak egy másik nagyszerű példája, amit Pál élt át Filippiben. Mivel Krisztus hatalma által kiűzte a jövendőmondás lelkét egy leányból, az emberek nyereségük elvesztését látva a bíráknak adták át Pált és munkatársát Szilászt. Megvesszőzték és börtönbe vetették őket, sőt lábukat kalodába zárták. Milyen egyszerű lett volna megszólani Pálnak, és csak annyit mondani, római polgár vagyok. Elmaradt volna a börtön, a vessző és a szenvedés. De mi már tudjuk, hogy elmaradt volna a misszió is. Mert a börtön a földrengés következtében kinyílt, és Pálnak módja volt az evangéliumot hirdetni a szabadulásról, és a börtönőrt elvezetni a hit nagyszerű ajándékához. A lélek Pált így vezette, és ez nagyszerűbb tanács volt, mint bármiféle emberi bölcsesség. A lélek jobban megvédte a bírák előtt, mint bármiféle ügyvéd. Az ajtó kinyílása, a szabadság, amit Isten adott, biztos a felmentés volt, mint a bírák tették volna ezt. Ami Filippiben történt, azért fontos, mert itt dőlt el, hogy az evangélium Ázsiába vagy Európába jut. A lélek tanácsa és pártfogása, ahogy hallhattuk, hogykor éppen szenvedés vállalása. Lisszában, amikor Pálnak áldozatot akarnak bemutatni, mint valami Istennek, elhárítja ezt, és ennek következtében megkövezik, majd, mint hallottat, kivonszolják a városból. De a lélek felkeltette Pált az úgy vélt halálból, és Pál ugyanannak a kis közösségnek, mely megrémült a látottakon, itt tett bizonságot. Sok nyomorúságon át kell nekünk az Isten országába bejutni. Pál életénél maradva, számára nem csak külső nyomorúságok voltak, nem csak külső nehézségek, hanem sokkal több. Pál apostol egész életében könyörgött azért, hogy Isten vegye el a testéből azt a tövist, amiről nem tudjuk mi volt. De ő ezt mondta neki, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Jézus nem vett el a tövist a testéből, de beköltözött lelkébe, a maga végtelen gazdagságával és erejével. Ez a belső világ sokkal nagyobb erővel és boldogsággal, élettel volt jelen, mint a külső világ. Pál apostol újjászületett. Újjászületett, amikor találkozott Jézus Krisztussal. És ott valami nagy dolog történt az életében. Valami változás történt az életében. Hiszen amikor találkozott Jézus Krisztussal, a létezés alapélményét cserélte ki benne az Úr. Az egyik filozófus azt mondja, hogy felnőtt embernek az alapérzése a boldogtalanság. Ha belenéz a saját életébe és a világába, nem lehet más, mint boldogtalan. De onnantól kezdve, hogy Jézus Krisztus találkozik az ember boldogtalan állapotában, akkor ő átemeli őt az Isten szeretetébe, boldogságába. Az történik, hogy az élet már nem ugyanazokon az alapokon áll, mint korábban. A boldogságból kiindulva kezdi élni az ember az életét. Jézus és Isten szeretetéből kiindulva. Ez az, ami Pálnak erőt adott, ami segített abban, hogy minden helyzetben Isten gyermekeként tudjon megállni, és Isten gyermekeként tudja folytatni az életét. Az ige utolsó üzenete így szól, hogy veletek legyen mindörökké. Ő nem csak megérint, kiemel az árvaságunkból, az egyedül létünkből, a boldogtalanságból, hanem még meg is ígéri az, hogy veletek lesz mindörökké. Nálatok lakik, sőt bennetek lesz. A lélek tehát nem alkalomszerűen csatlakozik a tanítványokhoz, hanem az a közösség, melyet velük vállal, örökre szól. A lélek létük legmélyén őket Krisztussal köti össze. Életükbe állandóan a közösség friss áldásait hozza, hogy meg ne avuljanak, hanem belül lélekben szüntelenül újuljanak. Hogy szólhat ez most hozzánk, mint közösséghez is? Talán ismerjük azt az apokrif írást, amely Hermász pásztor címet viseli, és egy látomással kezdődik. A látnok lát egy öreg asszonyt, aki egyre fiatalodik, sőt menyasszonnyá alakul. Ki vagy te, úrnőm? Kérdezi megrendülten a látnok. Én vagyok az egyház, hangzik a válasz. Az egyház titka a megfiatalodás és megújulás. Mindez nem benne van, ez nem természetes, hanem a lélek ajándéka. Így lehet számunkra is, mint közösségnek jövője. Az egyház nem azért nem tűnhet el a történelemből, és nem azért nem pusztíthatja el semmit, és nem azért nem vehetnek rajta a pokol kapui sem diadalmat, mert a megmaradás lehetőség az egyházban van, hanem azért, mert a lélekben van. Isten szent lelkében. Így újul meg az egyház, és a benne lévő, hozzáérkező lélek által lehet jövője. Így újulhatunk meg mi is, egyen-egyenként, mint az egyháznak egy-egy pici tagja. A lélek az, aki bennünket a nagy átalakulásra, a nagy átöltözésre is felkészít. Itt szól erről Pál. Isten pedig, aki minket felkészít, zálogul adta nekünk a lelket. Reménységeink gyakran elszáradnak. A hitünk, mint a fogyóhold, meggyengül. De a lélek a szívünkben az égi világ örömét újra és újra kibontja, mint Isten ígér. Abból egy részt már nekünk át is ad. A pártfogó leghatalmasabb műve az, hogy az örök élet erőit, igazságait, mindenek előtt pedig ennek örömét ízelítőül lelkünkben megérezteti. Így nem engedi, hogy ebben a világban otthon legyünk, és ez a világ bennünket elnyeljen. Mit kapunk tehát utunkra? A pártfogót, a lelket, aki által lehet Krisztust ebben a világban élni, és lehet Krisztus teljes művében reménykedni, a feltámadásban bizonyosakká lenni. Adja meg az Isten, hogy ezért a lélekért könyörögjünk, és ezt a lelket fogadjuk be, hogy valóban velünk maradhasson, pártfogónk legyen az életben és a halálban egyaránt, egyenként és a mi közösségeinkben is. Amen. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által a Szentlélek közösségében, imádunk téged azért, hogy nevedet kijelentetted nekünk. Neved titkodat, lényedet és művedet jelenti egyszerre. Senki sem látott téged, az egyszülött fiú, aki a mi megváltó Urunk, az jelentette ki a te fenséges személyedet. Urunk, köszönjük azt, hogy elküldted közénk a pártfogót, a Szent Lelket, hogy velünk legyen minden napon a világ végezetéig. Urunk, kérünk, hogy tekints meg egyen-egyenként a mi életünket, és építs fel a te szent hajlékoddá, hogy úgy tudjunk ebben a földi életben élni, mint a te engedelmes, téged követő gyermekeid. Áld meg, Urunk, közösségünket, a mi egyházunkat, a te élő lelkeddel. Így jöjj velünk a hétköznapokba is, vezess bennünket, hogy tudjuk és higgyük, hogy te vagy az, aki minden oldalról körülfogsz, és kezedet rajtunk tartod. Áld meg, Urunk, családjainkat, áld meg, Urunk, minden gondolatunkat, hogy valóban tudjuk a te követőidként élni. Úr Jézus Krisztus, légy és maradj velünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentlélek megáldó és megtartó közössége legyen, és maradjon mindjájunkkal. Amen.